A válság előtti szintre csökken a gáz és az áram ára a novemberi újabb rezsicsökkentéssel, mondta a Fideszes munkacsoport vezetője. Ünnepi Szentmisén áldja meg Erdő Péter bíboros a felújított Mátyás templomot. A madéfalvi székelyek elleni vérengzés áldozatainak tiszteletére indul emlékév a csíki falvakban. A híradót látják, jó estét kívánok! A novembertől hatályos újabb rezsicsökkentéssel és a villamos energia ára a 2007. februári, a gázé pedig a 2008. júliusi szintre esik vissza, mondta a Fidesz rezsicsökkentésért felelős képviselője. Németh Szilárd emlékeztetett, hogy a rezsicsökkentés folytatásáról a gáz, az áram és a távhő árának újabb, ezúttal 11,1%-os csökkentéséről holnap dönt az országgyűlés. A kormánypárti politikus közölte, a Fidesz megvédi a rezsicsökkentés politikáját, és a teljes közműszolgáltatási szektort non-profittá kívánja tenni. Hozzátette, a 2002 és 2010 között baloldali kormányok a családok helyett a szolgáltatók érdekeit védték.
A bukott baloldal politikusai mindig olyan szabályozást hoztak. Legyen az akár a parlamentben elfogadott törvény, akár az akkori baloldali kormány által elfogadott kormányrendelet, vagy az ezen alapuló energia hivatali döntések, ezek mindig a szolgáltatóknak kedveztek.
Az MSZP szerint drasztikusan romlott egyes közszolgáltatások színvonala. Török Zsolt, a párt szóvivője azt mondta, lakossági bejelentések és a szakmai szervezetek jelzései szerint több helyen akadozik a szemétszállítás, és szerinte az e-útdíj bevezetése is hátrányosan érintette a szolgáltatókat.
A helyi vízművek halasztják a felújításokat, a fejlesztéseket, emiatt a régi, elavult, elkorhat csöveket nem cserélik ki, vagy nem tudják kicserélni pénzhiány miatt. Így a felújításokat, ahogy halasztják, egyre gyakoribb a csőtörés, egyre gyakoribb a vízelzárás.
Az IMF hitel előtörlesztésének és a konszolidációnak köszönhetően a korábbinál jóval kedvezőbb a magyar gazdaság megítélése, és megnőtt a Magyarország iránti befektetői érdeklődés is, mondta a nemzetgazdasági miniszter, aki részt vesz Washingtonban a Nemzetközi Valuta Alap és a Világbank őszi közgyűlésén. Varga Mihály azt mondta, a résztvevő pénzügyi gazdasági vezetők úgy vélik, Magyarország sokkal kedvezőbb helyzetben van, mint korábban. Egyben elismerik, hogy Magyarország úgy törlesztette elő hitelét, hogy közben nem kellett sem újabb hitelt felvennie, sem olyan megszorítást alkalmaznia, mint amilyenre más országok kényszerültek. Varga Mihály megerősítette, a 3% alatti államháztartási hiányt jövőre is teljesíteni tudja az ország, és arról is beszélt, hogy nem tervezik módosítani a bankadó mértékét. Ünnepi Szentmisén áldja meg a megújult Mátyás templomot Erdő Péter bíboros prímás esztergom budapesti érsek, majd felszenteli az új szembemiséző oltárt. A Mátyás templom 8 éves rekonstrukciója a napokban fejeződött be. A tetőt 150 ezer új zsolnai cserép borítja, az épületben 11 ezer négyzetméter díszítő festés, és csaknem 1800 négyzetméternyi burkolat újult meg. A munkálatokat a magyar állam mintegy 6,5 milliárd forinttal támogatta.
Négy új harangot is kapott a felújított Mátyás templom. A főváros egyik jelképe körül nem csak turistákat, hanem budapestieket is látni.
Abba bíztam, hogy felújítás megtörtént, nagyon szép lesz, és végre megnézhetjük a Mátyás templomot felállványozás nélkül.
Mély benyomást tesz rám a templom, a tető is rendkívüli. Ausztriában nincs ilyen épület, és még egész Európában sem láttam ilyet, mondja ez az osztrák turista. A Mátyás templomot utoljára az 50-es, 60-as években újították fel. Az utána eltelt évtizedekben azonban nagyon leromlott az állapota, a tető beázott, és több dísz is leesett róla, el is kellett keríteni. Négyben szentmisét tartottak a Mátyás templom mielőbbi megújulásáért. A munkálatok két évvel később elkezdődtek. A tetőn azóta 150 ezer új zsolnai cserepet helyeztek el, a belső térben 600 négyzetméter falkép, 11 ezer négyzetméter díszítőfestés és csaknem 1800 négyzetméternyi padlóburkolat újult meg.
Ez a 8 év ugye azzal is összefüggött, hogy egy folyamatosan működő épületben kellett munkát végezni, heti rendszerességgel egyeztettük ezáltal a tulajdonossal, a budavári Nagyboldogasszony plébániával, azt, hogy mi az, ami munkaterület lehet, mi az, ami látogatható.
Mindenki, aki tisztelettel járul Boldog IV. Károly emlékéhez, az ide jön ehhez az oltárhoz is.
A Mátyás templomban koronázták meg az utolsó magyar királyt is. A plébános IV. Károly erekjéjét mutatja. Mostantól azért őrzik majd itt, hogy a történelmi múltat jelképezze.
A templom az igazából abban a szellemiségben válik teljesebbé, amikor egy imádkozó ember, egy hívő ember le tud térdelni az Úr oltára elé. De egy turistának a belépése is már azt gondolom, hogy egyfajta közeledés a hithez.
Az állam 6,5 milliárd forinttal járult hozzá a felújításhoz.
Kultúrának egy nagyon fontos része az épített öröksége, azon belül is az egyházi örökségek. Ez a templom egy emblematikus hely. Az egyik leglátogatottabb templomunk, illetve egyúttal muzeális intézményünk is.
A felújítás még nem fejeződött be teljesen. A nagyorgona rekonstrukciójával jövőre végeznek.
Adásunk után pár perccel kezdődik az ünnepi szentmise, amelyen Erdő Péter bíboros primás esztergom budapesti érsek megáldja a felújított budavári Nagyboldogasszony templomot. A helyszínen van kollégánk Somorjai Balázs. Szervusz Balázs, készülődnek-e már az ünnepi eseményre?
Szervusz Edith, jó estét kívánok! Igen, készülődnek már az emberek, gyülekeznek itt a templom körül, és ahogyan az imént hallhattuk a riportban, ahogyan Sülei László plébános mondta, egy templom szellemiségében akkor nyeri el igazán a szerepét, amikor egy oltár elé le tud térdelni egy hívő ember imádkozni. Nos, ez 49 év után egy végleges kőoltárral teljesülhet, hiszen eddig egy idéglenes szembemiséző oltár volt itt a Mátyás templomban. Ebben az új oltárban helyeznek el egyébként több erekjét, így például Szent Istvánét, Szent Imréjét, Boldog Gizelláét és két vértanújét is. És ezt az oltárt fogja felszentelni Erdő Péter bíboros prímás esztergom budapesti érsek, aki meg is áldja a templomot. A szentmise, amelyen egyébként Áder János köztársasági elnök is részt vesz, 18 órakor kezdődik, ezt a Duna és a Duna World csatornákon is élőben közvetítjük.
Somorjai Balázs, köszönjük szépen! Megkezdődött a mekkai zarándoklat, a Hajj. Ma reggel már csaknem 2 millió muzulmán gyűlt össze a szaúd-arábiai Mekka közelében fekvő Mínában. A hívők a következő napokban végigjárják az iszlám legszentebb helyeit. Emennek az Arafat hegyre, ahol Mohamed a Korán utolsó verseit lejegyezte, majd szimbolikusan megkövezik a sátánt jelképező obeliszket. A Korán szerint minden hívőnek életében egyszer el kell zarándokolni a Mekkába. A szaúdi hatóságok fokozott biztonsági és egészségügyi intézkedéseket vezettek be. Csaknem 90-en meghaltak, köztük tucatnyi gyermek, amikor tömeges pánik tört ki egy hindu templom előtt Indiában. A félmilliós tömeg egy hindu ünnepre gyűlt össze. A templomhoz vezető hídon az a rémhír kezdett terjedni, hogy a híd le fog szakadni. Az emberek ezután kezdtek egymást taposva menekülni. A rendőrség próbálta megfékezni őket, ez azonban csak tovább fokozta a pánikot. Több százan megsérültek, közülük sokan életveszélyesen, így a halálos áldozatok száma tovább emelkedhet. Helyhatósági választást tartanak ma a délbácskai Verbászon. A voksolás több szakértő szerint főpróbája lehet egy esetleges tavaszi előrehozott szerbiai választásnak, amelyről egyre többször cikkezik a szerb sajtó. Ennek megfelelően szokatlanul erős volt a kampány a településen. Valamennyi párt országos vezetője a helyszínen támogatta a helyi jelölteket. A legfrissebb felmérések szerint az ország lakosságának 47%-a a most is kormányzó szerb haladó pártot támogatja. Az erdélyi Sztánán felavatták Kós Károly mellszobrát. A 120 lelkes kalotaszegi faluban Kelemen Hunor, az RMDSZ ügyvezető elnöke azt mondta, Kós Károly örökségének a 21. században is helyet kell teremteni. Az élete jelentős részét Sztánán eltöltő erdélyi építész, író, polihisztor, politikus örökségéből az erdélyi életre ma is kiható transzilván eszmeiséget emelte ki. Markó Béla, a Kós Károly Akadémia Alapítvány elnöke erdélyi alkotmánynak nevezte a Kós Károly által 1921-ben megfogalmazott Kiáltó szó című örökiratot, amelyben a szerző az erdélyi magyarságot önálló társadalom kiépítésére buzdította.
A kiáltó szóban ott vannak azok az alapelvek, amelyekre föl lehet építeni, és föl lehetne építeni a jövőben egy méltányos erdélyi együttlétet. Mert meggyőződésem szerint Erdély számára valóban az a megoldás, hogyha az itt élő népek kialakítanak egy egyenlő viszonyt, egy együttlétet, és ugyanakkor a különlét különböző formáit, a különböző autonómia formákat, és ebben nyilván az is benne van, hogy ki a saját identitását megélhesse.
A Rákóczi Szövetség elnöke Halsz József kapta idén a Szent István díjat, amellyel a magyarságért tett jelentős tevékenységet ismerik el immár 10. éve. A díjazottat közvéleménykutatás és internetes szavazás alapján választja ki a Szent István díj alapítvány kuratóriuma. A méltatás szerint Halsz József a Rákóczi Szövetség vezetőjeként az elmúlt években sokat tett a határmenti országokban kisebbségben élő magyarság oktatásáért. A Szent István díjjal elsőként Orbán Viktor miniszterelnököt tüntették ki, de birtokosai között van többek között Durai Miklós, Nemeskürti István, a Püski házaspár, Tőkés László, Wittner Mária és Makovec Imre is. Ehhez a névsorhoz csatlakozott idén Halsz József.
Szükség van a mindennapi munkára, de szükség van az ünnepi eseményre is. Ez egy ünnepi esemény volt, és abban bízom, hogy minnyájunk lelkét megragadja és elősíti az, hogy vannak, akik szívesen veszik ezt a munkát, és vannak, akik ezt támogatják is.
Huszár toborzóval, történelmi játékkal kezdődött a madéfalvi veszedelem a székelyek elleni vérengzés áldozatainak tiszteletére rendezett emlékév a Csíki faluban. A 250. évfordulóra rendezvénysorozattal emlékeznek, amelynek egyik központi helyszíne a község jelképének is tekintett emlékmű.
Hagyományőrző huszárok és néptáncosok idézték fel 1763 őszét, a madéfalvi veszedelem jeleneteit. 250 év után először játszották újra, hogyan tiltakoztak a csíki háromszéki és gyergyói székelyek Mária Terézia ősi szabadságjogaikat megnyírbáló rendelete ellen.
A uralkodó is elismerte az ősi joguknak a tiszteletben tartását, és azt, hogy önként lehetnek katonák, nem kell őket erre kényszeríteni. De ugyanakkor nem biztosították nekik a adómentességet, ha katonáskodnak.
A szabad székelyek a császárnak címzett panaszirat megfogalmazására gyűltek össze Csíkban 1764 vízkeresztjén. Madéfalván szállásolták el őket. Hajnalban a császári csapat bosszúból körbezárta, ágyú tűz alá vette és felgyújtotta a falut.
A szabad székely nép életáldozatának hírvivőiként ápoljuk emléküket és őrizzük, tápláljuk azt a tüzet, amely őket is szította.
A madéfalvi veszedelem több mint 200 áldozatának emlékét őrzi a turulmadaras emlékmű. A vérengzés után a vallatások idejére több száz székelyt zárt börtönbe a bűnfenyítő bizottság. A megtorlások elől menekültek a Kárpátokon túlra a moldvai csángók ősei. Most egy emlékével is tisztelegnek az áldozatok előtt.
Negyed évezred az megérdemli azt, hogy egy egész éven át áttekintsük a madéfalvi veszedelemnek az előzményeit, a történéseit, és valójában a hatását, ami a bélyegét rányomta a településre.
Szikulicidium, vagyis a székelyek elleni mészárlás áldozatainak tiszteletére a meglévő emlékmű mellett egy kápolnát szeretnének építeni Madéfalván.
1 millió csillag gyúlt a szegényekért pénteken este Erdély 16 településének közterén. A rászorulók segítésére mécsesek gyújtásával hívta fel a közvélemény figyelmét a gyulafehérvári római katolikus főegyház megyei Caritas. A helyszínen összegyűjtött adományokból karácsonyra élelmiszercsomagokat vásárolnak a rászorulóknak.
Ez egy kis gesztus volt, szerintem ennél sokkal többet lehetne csinálni értük.
2 óra alatt több mint 800-an ajánlották fel adományukat és gyújtottak mécseseket Csíkszered a főterén. Az égő gyertyákkal a gyulafehérvári római katolikus főegyházmegyei Caritas emblémáját rakták ki a résztvevők. Sokan gyermekeiket is elhozták a rászorulók segítését szorgalmazó rendezvényre.
Gyerekek is tudják, látják amúgy is az óvodákban, iskolákban. A szegénységet is nagyon fontos, hogy rokon szemmel nézzék, segítőkészséggel nézzék ezeket a dolgokat.
Az egymillió csillag gyújtását a szegénység elleni küzdelem szimbólumaként először 1998-ban az Egyesült Államokban szervezték meg. Az Erdélyi Katolikus Szeretett Szolgálat 2009-től hívja a közterekre a segíteni szándékozókat.
A keresztény szeretet bennünket képesít arra, hogy tudjunk áldozatot hozni, és tudjunk nagy dolgokat is cselekedni is. Tényleg annyi sok-sok szegény ember van közöttünk, és különösképpen egyedül maradt öreg emberek, kicsi nyugdíjjal.
Erdély 16 településén több mint 7000-en kapcsolódtak be a kezdeményezésbe. Összesen 9000 eurónyi leegyűlt össze. Az adományokból a Caritas munkatársai karácsonyra élelmiszercsomagokat készítenek a rászoruló családoknak és a magányosan élő időseknek.
Sok a hiányosság a magyarok lakta szlovák települések internetes oldalain a kétnyelvűséggel. A Procivis Polgári Társulás felmérése szerint alig van olyan magyar nyelvű önkormányzati weboldal, amely megfelel a jogszabályi előírásoknak.
Nagymegyer hivatalos honlapja azok közé tartozik, amelyek szinte teljesen megfelelnek a törvényi előírásoknak.
Igyekszünk mindent magyarul is megjelentetni, okmányokat, használható, tehát beadásra előírt, vagy használható kérvény mintákat, mindent igyekszünk magyar nyelven is.
A Procivis társulás felméréséből viszont az derül ki, a felvidéki magyar települések többsége alig fejleszti a honlapja magyar nyelvű változatát, és több helyen teljesen hiányzik is.
Tavaly 186-ot találtunk a 432 működőből, idén 208 a 463 működőből. Igazából százalékosan ez szinte ugyanaz, 43-ról 44%-ra változott, ami rettentő kevés.
A felmérésből kiderül, hogy ezek az oldalak legtöbbször csak alapinformációkat tartalmaznak. Az önkormányzati rendeletek, kérvények, jegyzőkönyvek általában csak szlovákul jelennek meg. A kétnyelvűség fontosságára most zajló önkormányzati szabad egyetemen is felhívják a település vezetők figyelmét.
Értünk szlovákul, akkor elég lesz a szlovák nyelvű is. Tehát ezt a közgondolkodásból ki kell törölni, hiszen adófizető polgárként ugyanúgy jogunk van az anyanyelvünk használatára, nem csak nemzetközi dokumentumok, hanem az alkotmány értelmében is.
Az MKP ezért egy kódexet dolgoz ki a kétnyelvűségért. A jövőre esedékes helyhatósági választások előtt jelöltjeiknek ezt kell majd elfogadniuk.
Aki helyi önkormányzati vagy polgármesteri jelölést vállal az MKP színeiben, az nyelvhasználati kérdésekben mit fog elkövetni a választások után. Tehát ezt központosítjuk, ezt a programrészt, nem hagyjuk a helyi programokra kizárólag, hanem minden jelöltnek ezt vállalnia kell aláírásával, hogy ezt végrehajtja.
A pártelnök azt mondja, ha valaki a kódex utasításait nem hajtja végre, nem lehet MKP jelölt. A nyelvi kódex jövő májusra készülhet el.
Három nap alatt 5 nagyértékű Nyugat-Európában ellopott luxusautót tartóztattak fel a rendőrök Nagylaknál, tájékoztatott a Csongrád megyei rendőrfőkapitányság. Szombat este 10 perc eltéréssel érkezett a határhoz 2 bolgár sofőr, egy Mercedes-szel és egy BMW-vel. Mindkét autó lopott volt, körözték a német hatóságok. Csütörtökön egy Franciaországban ellopott luxusautót, pénteken egy Szlovákiában lopott nagyértékű terepjárót, majd nem sokkal később egy Svédországban lopott Mercedest tartóztattak fel Nagylaknál. Valamennyi autót lefoglalták. Előzetes letartóztatásba került az a 4 fiatalember, akik a gyanú szerint összevertek, kiraboltak, majd a saját kocsija csomagtartójába zártak egy középkorú férfit a Pest megyei Gyömrőn egy erdőben. A férfi több órát volt a csomagtartóban, segélykiáltását egy arra járó vadőr hallotta meg. A fiatalokat emberölés kísérletével gyanúsítják.
Van, hát ez kb. 50 méter itt a bekötő úttól. Itt állt a, látszik még most is a féknyomok, mert ahogy...
Gyömrő külterületén egy erdei bekötőúton talált rá csütörtökön a vadőr a kocsira. A csomagtartóban akkor már több órája feküdt az összevert férfi. Az autó hátsó ablaka be volt törve, ez lett neki gyanús. Amikor közelebb ment, zajt hallott a csomagtartóból.
Hallottam, hogy valami nyögdécsel is az autó környékéről. Kérdeztem, hogy van itt valaki, és akkor szóltak az autó csomagtartójából, hogy hát igen, itt vagyok, agyonvertek, meg összekötöztek.
A vadőr kihívta a rendőröket, akik a tűzoltók segítségével szabadították ki a férfit a csomagtartóból. Nyílt lábszártöréssel vitték kórházba, de a verésnyomok az arcán és a hátán is látszódtak.
Elmondta, hogy reggel 7:30 körül egy ismerősével érkezett az erdőbe, ahol másik három férfi várta őket, vascsővel tetlek bántalmazták, értékeit, mobiltelefonjait, pénzét elvették tőle, majd kezeit és lábait gyorskötözővel összekötözték és betették saját autójának a csomagtartójába.
A rendőrök még aznap elfogtak Budapesten három fiatalembert, akik a gyanú szerint részt vettek a férfi összeverésében. Negyedik társuk, aki a helyszínre csalta a férfit, önként jelentkezett a rendőrségen.
Gyanúsítás szerint ő tulajdonképpen felbújtója volt ennek a cselekménynek, amit a másik három társa követett el.
A bíróság mind a négy fiatalembert előzetes letartóztatásba helyezte. Emberölés kísérletével, valamint csoportosan felfegyverkezve elkövetett rablással gyanúsítják őket. Azt még nem tudni, hogy pontosan mi volt a fiatalok indítéka, de valószínűleg egy régebbi sérelmüket akarták megtorolni a férfin.
A híradó véget ért, már is jönnek a sporthírek és az időjárás jelentés. Valamennyi munkatársam nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!